lőszajna. Közreműködik Barát Emőke szoprán, Sonja Prina alt, Brindley Sherratt basszus, a Budapesti Fesztivál zenekar művészeti vezető Jonathan Cohen. A barokk zene brit szakértője, a Budapesti Fesztivál zenekar visszatérő karmestere. Jonathan Cohen Vivaldi frappáns, meseszerű művén keresztül mutatja be, hogyan működött a nemzetközi diplomácia a 18. században. Az itthon ritkán hallható műben a 2012-es magyarországi bemutatón éneklő Barát Emőke és a BFZ közönsége elé lép. A MIPA 2019-2020-as évadának egyik legnagyobb szenzációjának ígérkezik a német sztártenor Jonas Kaufmann dalestje, aki ma immáron negyedik alkalommal lép a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem deszkáira este 7:30-kor. Az énekes ezúttal vadonatúj lemezének anyagát mutatja be, mely Wien címmel jelenik meg október 11-én, és az operett irodalom legszebb pillanatait vonultatja fel. Napjainkban az operett a világ minden táján reneszánszát éli, azt viszont minden bizonnyal kevesen tudják, hogy a müncheni születésű sztártenor operettek iránti rajongása kisgyerekkorára vezethető vissza, sok időt töltött ugyanis Ausztriában nagyszüleivel, Wagner rajongó nagyapjával és operettkedvelő nagyanyjával. Ez utóbbi nem csupán lelkesedett Johann Strauss és a bécsi operett fénykorának művészetéért, hanem előszeretettel énekelte is a népszerű dalokat a kisfiúnak. A Tirolban töltött nyarak alatt Jonas Kaufmann eközben nem csak az operett irodalom gyöngyszemeit, de a bécsi dialektust is megismerte, így az énekesi pályára lépve opera szerepei mellett maga biztosan kezdett hozzá a bécsi operett repertoár elsajátításához. A Sony Classical gondozásában megjelenő vadonatúj lemez és az ehhez kapcsolódó az Én Bécsem című koncertturné azt a különleges kapcsolatot hivatott bemutatni, amely Jonas Kaufmannt az osztrák fővároshoz fűzi. Az esten felcsendülnek ifjabb Johann Strauss, Kálmán Imre és Lehár Ferenc legszebb dallamai, de olyan hazánkban kevésbé ismert szerzők művei is terítékre kerülnek, mint Robert Stolz vagy Karel Komzák. Az album karmestere, a Budapesti Wagner Napok művészeti vezetője Fischer Ádám, azonban a koncertturnén a Prágai Szimfonikus Zenekar élén a német karmester Johann Rieder áll majd a pulpitusra. Egy vérbeli operett est nem lehet teljes szerelmes duettek nélkül, Kaufmann partnere az amerikai szoprán Rachel Willis Sørensen lesz. Lehár a Víg özvegyének a mai esten felcsendülő részletével mindenki számára érthetővé válhat, miért is töretlen a mai napig az operett műfajának sikere. Hinni kell, hogy eljön majd a boldogság. Szombat délelőtt 11 órakor kezdődik a Liszt Ferenc Kamarazenekar gyerekkoncertje sorozatának keretében a Hangvaráskastély, vagyis Tánc Bála kastélyban az Óbudai Társaskör Tillottó termében. Közreműködnek a Liszt Ferenc Kamarazenekar tagjai, valamint a Kiégő Izzók fényfestő csoport. Szerkesztő műsorvezető és zongorán közreműködik Simon Izabella. A Hangvaráskastély sorozat csodás első előadása ott folytatódik, ahol ősszel befejeződött. Akkor a sok-sok gyerek és szülő Simon Izabella zongoraművész és a Liszt Ferenc Kamarazenekar tagjai lélegzett visszafolytva figyelték, amint a sikeres zenei próbák után kitárult a mesevár kapuja. Az új év második szombat délelőttjén fényfestéssel átszőtt utunk egyenesen a bálterembe vezet majd, ahol ízelítőt kapunk a különböző korok táncmuzsikájából. Persze, ahogy ez egy igazi bálhoz illik, nem maradunk végigülve, egy-két tánclépést mi is kipróbálunk. Együtt szőjük, fonjuk, kerekítjük a történetet, meséből mesébe lépegetve. A népmesség és a népzene világából indulva, a kastélyban rendezett bálon át a csodás, mesebeli lények elvarázsolt zenei birodalmába jutunk. A három szombat délelőtt az Óbudai Társaskörben ebben az évadban igazi meglepetéseket tartogat a gyerekek és kísérőik számára. Bár az előadások tematikájukban részben egymásra épülnek, a gyerekkoncertek külön-külön is élményt jelentenek majd. Tehát holnap, vagyis szombat délelőtt 11 órakor Hangvaráskastély az Óbudai Társaskörben.
Gasztró.
Január 12-ig várja a közönséget Magyarország első, a világ téli ünnepi ételeit bemutató gasztrofesztiválja, a Winternational. A rendhagyó rendezvény látogatói ízelítőt kaphatnak csaknem 15 ország téli konyhájának kínálatából. Mi kerül a németek, a franciák, a görögök, az indonézok vagy éppen a kínaiak téli asztalaira? Mindenre választ kaphatnak azok, akik ellátogatnak a Winter National Gastrofesztiválra a Vajdahunyad várához. Minden nap csaknem 25 árus kínálja 15 ország téli ünnepi étkeit. A különleges rendezvénysorozat helyszíne az épülő-szépülő liget ikonikus épülete a Vajdahunyad vára, melynek környezetét hangulatos mesevilággá varázsolja a téli időjárás és rendezvény csodás fényjátéka. Lampion erdő, szemedgyönyörködtető fényfestett kupolasátor, varázslatos minikörhinta. A világ népeinek téli hagyományai vallástól és kultúrától függően változnak, egyben azonban közösek. A szeretet köré épülnek, amely a családi körben eltöltött idő mellett leginkább a hagyományos ételek és italok fogyasztásában ölt testet. Színház. Eke Angéla színésznő számára írt monodrámát Závada Péter. Az Én Ifigénia három különböző verzióban lesz látható februártól a Radnóti Tesla laborban Grillusz Dorka és Sós Attila, Sándor Dániel Máté, illetve Spáh Dávid rendezésében egy előadás keretén belül. Praktikus-e tógában fáramászni? Tud-e lyukformát ölteni egy érzés? A szerelem tényleg keszonbetegség? Átléphető-e egy vihar küszöbe? Az Én Ifigénia több szempontból is szokatlan színházi kísérlet. A másfél órás előadásban két rendező és egy rendező páros egyéni víziójában követhetjük végig ugyanazt a történetet, mindig más és más perspektívából. Eke Angéla színésznővel Závada Péter író készített interjút, amiből személyre szabott drámaszöveg született. Egy kortárs dokumítosz, ami egyszerre valóság és fikció. A Manna produkció előadása február 2-án debütál, 90 perc szünet nélkül. A látvány Tihanyi Ildi, a dramaturg Bódi Zsófi munkája. A rendezők munkatársai Fazekas Anna, Erdélyi Adrien, produkciós vezető Gáspár Anna. A rendezők Grillusz Dorka, Sós Attila, Spáh Dávid és Sándor Dániel Máté.
Esemény.
Kiemelt programokkal készül a Magyarság Háza a 2020-as nemzeti összetartozás évére. Az intézmény minden hónapban az emlékévhez kapcsolódó programokat szervez. A Magyarság Háza tervei szerint idén Magyarországról, a Kárpát-medencéből és a diaszpórából rendszeresen meghívják a kulturális terület különböző képviselőit, kiemelt célként kezelve, hogy a meghívottak kapcsolatokat tudjanak kialakítani egymással, ami segítheti magyarság tudatuk megerősítését a jövőben, közölte korábban Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója. Tavaly körülbelül 400 programot szervezett az intézmény, kiemelt rendezvények voltak a Rákóczi emlékév eseményei. Sikeres volt a Magyar Nemzeti Táncegyüttes által bemutatott a Tenkes Kapitánya produkció. A Kárpát-medencei turné során a táncosok felléptek többek között Komáromban, Kassán, Lendván és Zentán is. Idén folytatódik az Uti Kalauz Magyaroknak című sorozat, az Irodalmi Szalom és a Külhoni Értéktárakat bemutató sorozat is a Magyarság Házában.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Az Aranyműves fia című regény egyik főhőse, Erika, szerkesztőként dolgozik egy kiadóban. Férjét néhány hónapja veszítette el, és most a munkájába menekül. Egy napon különös régi kéziratra bukkan, és nem könnyen bár, de sikerül kiderítenie, ki az álnéven beküldött írás szerzője. A neves történésznek azonban csak az özvegyét és a fiát, Zoltán tudja felkeresni. Engedélyt kér a kiadásra. Azonban hamar világossá válik, hogy a mű, a Magyar Szent Korona elkészítésével megbízott aranyműves fiának a története még nem teljes. Ki tudhatja a történet végét? Talán az a férfi, aki a budapesti belvárosi műhelyében Szent Bertalan portréjának elkészítésével vesződik? Bauer Barbarával, a szerzővel beszélgetünk erről.
Az első gondolat, ami megfogalmazódott bennem, amikor a korona regényemen gondolkodtam, az egy apa és egy fiú kapcsolata. Hogy fel tud-e nőni egy gyerek, mikor érzi úgy, hogy felnőtt az apjához. És ebből a perspektívából indult ki az egész történet. És ez megjelent a jelenben, és megjelent a múltban, a korona készítésénél is, és egy mai kapcsolatban is, ami megszűnt egy halállal. És ekkor már is benne voltam az időtlenségben. És már is benne voltam abban a történetben is, hogy két valós vagy nem valós ember élete, az ő mindennapjaik, illetve egy nemzetnek a sorsa, és mennyire összefonódhat.
Azt csinálod a koronával, hogy egyrészt hihetetlen közel hozod, mert mutatod a drága köveket, mutatod a kis tűzzománcokat, a kis képeket, amik rajta vannak. Másrészt pedig energiákról beszélsz, és valamiféle olyan töltésről, amit a korona adhat akár a viselőjének, akár annak a nemzetnek, akié.
Én ezt valóban így is élem meg, hogy a korona egyfelől egy tárgy, teljesen mindegy, hogy mibe vetünk valamiféle hitet. Igazából, ha én hiszek valamiben, és azt átvetítem egy tárgyba, legyen az az magyar szent korona, vagy legyen egy amulett, vagy egy örökölt tárgy, teljesen mindegy is. A hit az, ami feltölti azt a tárgyat. Uh-huh. És valóban a korona is a maga tárgyasult valóságával közelhozható. A számomra egy öröm volt, ahogy beléphettem a műhelybe, és dolgozhattam a tűzzománc képen, és beleástam magam ebbe a világba, hogy készült régen, és hogy dolgozik ma egy ötvös.
Létezik, hogy egy táltos rendelte meg ezt eredetileg, ezt a koronát?
Hát ugye ezek nagyon régi történetek. Vajon Szent Istvánnak szánták-e, vagy sokkal korábban? Ezek nagy kérdések. Én kiválasztottam egy igazságot. Nem tudjuk, hogy az igazságok között melyik, ami igazán alátámasztott. Az én történetemben valóban még abban a korban járunk, amikor táltosok voltak jelen a világunkban, és ők képviselték azt a tudást, amivel az eget és a földet össze lehet kötni. És ők voltak azok a közvetítők, akik értették a különböző világok között az átjárás nyelvezetét, és ebben a világban még Buda és Attila korában rendeltetett meg ez a korona. Nekem ez a verzió sokkal jobban tetszik. Egyszerűen ezért választottam ki ezt a sok-sok tanulmány közül, amit elolvastam a koronakészítésről, illetve hát nem csak én olvastam el, hanem én járom az országot a férjemmel, aki a Magyar Szent Korona kutatójaként előadásokat tart, és még mindig ő is tud nekem újat mondani.
Akkor nézzük, hogy megkapja ezt a feladatot 433-ban egy aranyműves, hogy készítse el a koronát. És hát ez egy óriási feladat, különösen, hogy a te történetedben az életével játszik, ha ez nem olyan lesz, amilyennek megrendelték.
És hát a pontos instrukciók, azok elég pontatlanok. Teremtsen kapcsolatot ég és föld között, a kelet és nyugat között. És itt tényleg csak a hitére és a szívére hagyatkozhatott, az erőre. És ezt képviseli a lilium végig, ezt a hármas egységet.
A lilium ábrázolása megjelenik a koronán elvileg, és aztán Igen. Elég kalandos útja lesz.
Ez nem fikció, a mai napig nem tudni, hogy hol van a liliumos kereszt, viszont készültek, ahogy a könyvben is írom, valóban készültek még olyan skiccek. Azért a korona történetében, a koronaőrök által, a történeti írók által mindig fellelhető valami, amiből tovább lehet építkezni. Illetve valóban az aranyművesek és az ötvösök, akik hozzá tudtak érdemben úgy szólni a korona történethez, ami sorsfordító volt. Ők teljesen más szemmel tudták elemezni a korona felépítését. És az én aranyművesem is máshogy gondolkodott a korona kapcsán, és nekem az ő gondolatai sokkal fontosabbak voltak, mint mondjuk politikai szempontból megnézni, hogy miért azok a képek, miért az a császár, miért azok az emberek vannak a koronán feltüntetve, akik aztán fel vannak tüntetve, vagy egy múzeológus, egy történész megint csak más szemmel fogja megnézni és megvizsgálni a koronát. Mindaz az aranyműves, aki azt mondja, hogy itt van egy folt, az akkor lehet ott, hogyha a helyében évtizedeken, évszázadokon keresztül oda valami oda volt forrasztva. És ezek nagyon-nagyon beszédes elemzések. És ahol a liliumos kereszt volt, ott valóban megfolyt az a forrasztás, ahogy most oda van bittyeztve egy gyöngyszem, eltakarva a helyét az egykori liliumos keresztnek. Az a történet pedig, hogy le lett törve onnan a kereszt, az valóban megfogalmazásra került, tehát az sem fikció. Aztán, hogy hová lett, hogy valóban most ott van, ahol én gondolom, vagy sem, hát az ki tudja.
Egy történész fia az, aki nagyon érdekes élményeket él meg a koronával kapcsolatban, ő aranyműves lesz, vagy ötvös lesz. Mesélj egy picit az ő kapcsolatukról. Ugye ez egy ilyen elárvult kisfiú, aki tulajdonképpen haragszik is az apjára. Egész életében hiányzik neki az apja.
Igen, 5 éves volt, amikor meghalt az édesapja, a történész apuka, aki mesélt egy mesét, ez félbe maradt. Ígéreteket tett, amiket nem tudott megvalósítani, hiszen meghalt. De ezt egy 5 éves gyereknek elmagyarázni nehéz. A halált megérteni megint csak szinte lehetetlen. És ő megragad ezekben az érzelmekben, és így nő fel, és egy dac kíséri gyakorlatilag végig a gyerekkorát, az ifjúkorát, és a felnőtt korát is, de mégiscsak ötvös lesz. Miközben adott lett volna, hogy el is végzi a jogot, hogy jogászként éljen, hiszen az édesanyja pedig jogász, és könnyedén élhetett volna akár. Egy pálya ott volt előtte. De mégis az embernek vannak olyan késztetései, olyan motivációi, amikre gyakran nincs is magyarázat. És idő kellett, és egy kézirat, és az apja megértése ahhoz, hogy rádöbbenjen, hogy miért is ezt az utat választotta. De ehhez felnőtté kellett váljon.
Ugye nem beszéltünk még a női főszereplőről. Ez a nő katalizátor. ebben a történetben, ő találja meg ezt a kéziratot, amit aztán Zoltánhoz, meg az édesanyjához elvisz, de Erikának nincs könnyű élete.
Egyszerűen azt éreztem, hogy ha nem találok valami mélységet egy nőben, amit megjelenik, akkor nem tudok a férfiakkal a regényben mit kezdeni. Nem lett volna elég, ha egyszerűen egymásba szeretnek. Nekem szükségem volt valami feszültségre. Itt most a történelemben nem voltak súlyos tragédiák, itt szépen hömpölygött a történet, itt az érzelmekre volt szükségem, mélységeket akartam megélni. És a gyász valami ilyesmit jelentett. Tehát egyszerűen nem volt kérdés, hogy ennek az asszonynak gyászolnia kell. Ahhoz, hogy Zoltán ki tudjon lépni a magányából, és egy olyan ember oldalán, ebben az időtlenségben, amikor ő 1500 éveket szel át egy pillanat alatt, egy olyan nő oldalán, aki pedig megtorpant, megrekedt a gyásza kapcsán érzelmeiben, indulataiban, az életében, a saját magához való őszintességében, a hitében, és ezt nem találtam meg másban, mint a gyászban.
Az aranyműves fia, Bauer Barbara új regénye, ahogyan az összes korábbi könyve, a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.